A Máté írása szerinti evangélium 21. részének első 17 versét olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta. Ő Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Meg van írva. Az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsánna Dávid fiának, haragra robbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy mi is csatlakozhatunk az ünneplő tömeghez, ma is, így lélekben is. Mi is hódolhatunk te előtted, mindenható, és hódolhatunk te előtted, Urunk Jézus Krisztus, aki bevonultál Jeruzsálembe, királyként, mégis alázatos királyként. Nem lovon, lóháton, nagy sereggel, hanem egy szamárcsikón, az alázat jelképeként. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te vállaltad azt az utat, nem csak az ünneplést, hanem ami előtted volt. Pontosan tudtad, hogy miért mész be Jeruzsálembe, tudtad, hogy miért jöttél föl erre a vidékre, tudtad, hogy miért jöttél el erre a világra. És köszönjük neked azt, hogy nem csak vállaltad, és nem csak meghaltál, hanem fel is támadtál, hogy most, mint élő urat ünnepelhessünk, köszönthessünk, térdet hajthassunk te előtted. Köszönjük neked, hogy hitet támasztottál a mi szívünkbe, hogy bízzunk benned, bízunk benned, hogy a te szavad az igaz, örökké igaz, és nem bántad meg azt, hogy ezt az utat vállaltad. Nem bántad meg azt, hogy bennünket megváltottál. Köszönjük neked, hogy ma is ebből fakadhat a mi életünk és hitünk. Tere át támaszkodhatunk, tőled kérhetünk bátorítást, biztatást. Szükségünk van a te bátorító szavadra. Szükségünk van a te megváltásodra. Nem vagyunk különbek annál a tömegnél, annál a városnál, amelyik így egyik héten még ünnepelt, a másik héten már megtagadott. Mi bennünk is ott rejtőzik ez a magatartás. Egyik nap még magasztalunk és dicsőítünk téged, a másik nap pedig olyan könnyen szalad ki az ajkunkon káromlás is. És az egyik nap még talán a tetteink is téged magasztalnak, a másik nap pedig a tetteinkkel árulunk el, a szavunkkal nem is. Köszönjük, hogy ezt a bűneinket is te eléd vihetjük. Köszönjük, hogy te ebből is megváltottál. És köszönjük neked, hogy új életet adtál, és reménységet adtál, hogy nem kell így folytatnunk. Kérünk, hogy ezt a bátorítást add nekünk ma is, hadd ünnepeljen a mi szívünk, ünnepeljen téged, örüljünk a megváltásnak. És azt kérjük, hogy te, mint aki a békességet hoztad el, hozd el a békét a szomszéd országba is. Kérünk a menekültekért, kérünk az ukrán népért, kérünk a vezetőkért, hogy te adj alázatot az ő szívükbe is, és te adj mindannyiunknak hozzátérő, rád vágyó, rád váró szívet. Olyan nagy szükség van a te békességedre. És kérünk a családokban a békességért, kérünk a betegekért, de hadd magasztaljunk téged azért, akiket már meggyógyítottál mindenféle betegségből, ezen a héten is, akikkel velünk voltál ezen a héten is, akiket megsegítettél minden nehézségünkben, megőriztél annyi veszedelemben, megőriztél erdőben és utakon, hosszú utakon is. Köszönjük neked a te ajándékaidat. Köszönjük, hogy a te elhívásod és a te ajándékaid megbánhatatlanok. Szeretnénk örülni mindannak a jónak, amit most elkészítettél számunkra, és segíts Gyulának elmondani azt, amit rábíztál, és segíts nekünk elvenni tőled azt, amit a mi szívünknek készítettél. Te légy közöttünk, ahogy megígérted, te állj meg bennünket a te jelenléteddel. Amen.
Ez a történet a nagyheti eseményeknek a legelső története. Amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, ez egy fontos esemény a történet szempontjából, hiszen mind a négy evangélium megemlékezik róla. Érdemes esetleg mind a négyet elolvasni, mert kicsit más szavakkal és kicsit más szempontból foglalkozik a történettel. Én a Máté evangéliumát választottam a vezérfonalunkul, de nem szeretnék belevágni egyből a történetbe, hanem egy mellékszereplővel szeretnék foglalkozni. Ugye tudjátok, hogy a filmeknél az Oscar-díj osztásnál nem csak a főszereplők, a mellékszereplők is kapnak Oscar-díjat. Tehát a mellékszereplők is nagyon fontosak lehetnek egy-egy történetben. Nem ők viszik a prímet, tehát nem ők azok, akik elől vannak, hanem lefestik a környezetet, kialakítják a hangulatot a nézőkben. Na nézzük akkor ezt a mellékszereplőt. A 21. rész első 7 versében olvassuk a történetet ennek a mellékszereplőnek. Arról szól, hogy az Úr Jézus elküldött két tanítványát, hogy elmenjenek egy közeli faluba, és szerezzenek neki egy szamarat. Tulajdonképpen miért? Egy eléggé megszokott kérés lehetne ez, hát az Úr Jézusnak nem volt vagyona, valamin azért csak utazni kell, hát akkor kölcsön kell kérni egy szamarat. A kicsit meglepő módon kérte kölcsön az Úr Jézus ezt a szamarat, mert nem az volt, hogy ment az úton, és akkor meglátott egy szamarat, és oda ment a gazdájához, és azt mondta, hogy hát szeretnék bevonulni Jeruzsálembe, akkor nem lehetne kölcsön kapni ezt a szamarat, nap még én visszahozom, hanem elküldte két tanítványát. És elmondta nekik, hogy hova kell menni, mit fognak ott látni, egy szamarat és egy szamárcsikót. És utána azt mondja, hogy kössétek el és hozzátok el. Ez olyan szokatlan dolog, nem? Hát nem azt mondta, hogy keressétek meg a gazdáját és kérjétek kölcsön, vagy ha nem adja oda, akkor béreljétek ki, vagy hogyha nem akarja bérbe adni, akkor vegyétek meg. Ugye ez lett volna egyébként a hatékony eljárás, hogy megfelelő utasításokat ad nekik. És szokatlanul azt mondta, hogy hát menjetek és kössétek el, de ha megkérdezik, hogy miért kötitek el a szamarat, akkor mondjátok azt, hogy az Úrnak van szüksége rá. Gondoljatok bele, hogy ez azért nem egy olyan könnyű utasítás. Elmenni valaki, ez mondjuk, ma ezt nem szamára, hanem mondjuk autóval lehetne, vagy inkább motorkerékpárral, mert a szamár az nem annyira autó volt az adott környezetben, De motorkerékpár vagy traktor, és akkor fölül az ember a traktorjára, elindítja, és akkor meg kell, hova viszed a traktort? Az Úrnak van szüksége rá. És a tanítványok fölvállalták ezt a kockázatot, elmentek, és tényleg megkérdezték őket, hogy mi van. Most egy picit váltsunk szemszöget. A szamár gazdája szemszögéből ez hogy nézett ki? Megérkezik két ember, és lopják a szamarat. Elkötik és elviszik. És akkor oda megy, most meg mi van? És azt a magyarázatot kapják, hogy az Úrnak van szüksége rá. A Máté evangélium nem írja a Márk igen, hogy és úgy folytatják, hogy de visszafogja őt, de visszafogja küldeni. Tehát, de hamar visszaadja. És erre érdekes módon nem kérdezték meg a szamár gazdái azt, hogy mire kell ez az Úrnak. Minek kell Istennek egy szamár? Tehát övé az egész teremtés. Hát most minek kell neki egy szamár? Nem mondták azt, hogy de vigyázzatok a csikóra, mert ezen még nem ült senki. Hanem azt mondták, hogy jó, vigyétek. Különös, hogy megváltozott a gondolkodása a szamár gazdáinak. És hasonló elő tud velünk fordulni. Előfordulhat az, hogy valamit kérnek tőlünk. És lehet ez akár egy vagyontárgy, vagy pénz, vagy idő, vagy a kényelmünk feladása. És akkor elsőre lehet, hogy ezt úgy értékeljük, hogy lopják az életünket. Hát, milyen dolog az, hogy ilyeneket kérnek tőlünk idegen emberek? És aztán egyszer csak kiderül, hogy az Úrnak van szüksége rá. És akkor mi hogyan változtatjuk meg a gondolkodásunkat? A szamár gazdái azt mondták, hogy oké, lehet vinni. Ha az Úrnak van szüksége rá, akkor rendben. És vajon mi megragadunk-e az első gondolatnál, hogy hát mire föl? Mire föl viszik azt, ami az enyém? Mire föl akarja Isten azt, hogy én azt, ami az enyém, abból adjak? És amikor rájövünk arra, hogy az Úrnak van szüksége rá, akkor vajon hogy folytatjuk? Gondolunk-e arra, hogy na jó, hát az Úrnak van szüksége rá, de azért nagyon vigyázzon rá. Tehát ez az én életem, ez az én időm, ez az én energiám. Azért figyeljen Isten arra, hogy én nagyon ne fáradjak ki. Mert tudja azt, hogy én mennyit bírok. A szamár gazdái ennél mondjuk úgy, hogy hűségesebbek voltak, ők minden kérdés nélkül elengedték a szamarat. Nem szól róla az ige, de valószínűleg tényleg visszakapták, mert hogyha az Úr Jézus azt ígérte, hogy adják vissza, akkor azt visszakapják. Tehát valójában itt egy vagyontárgynak az idéglenes kölcsönvételéről van szó. És valójában minden, amit tőlünk Isten kér a mi életünkben, annak a dolognak az idéglenes kölcsönvételéről van szó. Legkésőbb az örökké valóságban ezt visszakapjuk. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy valamiféle idégleneset cserél le az ember valami örökké valóra. Azt mondja az Úr Jézus, hogy hát ha valaki valamilyen vagyonáról, vagy akár kapcsolatáról lemond az én nevemért, akkor százszor annyit kap vissza még az életben, és ebben az életben, és aztán még az örök életet. Tehát tulajdonképpen mi amikor adunk valamit Istennek, amit úgy gondoljuk, hogy a miénk, egyébként ez zárójelben mondom, hogy nem feltétlenül a miénk, mert hát tőle kaptuk. Tehát valójában olyan dolgot adunk neki vissza, amit mi kölcsön kaptunk tőle, egy viszonylag rövid lejáratú kölcsönre, maximum amíg élünk. Ez meg hát időnként az az érzésünk, hogy meglepően rövid. A, És hát amikor egy bank kölcsön ad valakinek, akkor mit vesz figyelembe? Fizetőképes az az ember, vagy nem? Hát Isten nagyon fizetőképes. Tehát neki nyugodtan adhatunk abból, ami a miénk. És nyilván az Úr Jézus tőlünk nem szamarat kér. Főleg azért, mert szerintem most körülnézve senkinek nincs szamara, aki itt van, tehát nem lehetne tőle elkérni. De mindenkinek van ideje. Ráadásul abból viszonylag kevés. Meg mindig úgy érezzük, hogy kevés van, pedig mindenkinek ugyanannyi van. De azt meg lehet, hogy kéri. És lehet, hogy éppen az aktuális időt kérni, amit én mondjuk pihenésre szántam volna. Most beszéltünk sokat a szamár gazdáiról. Most beszéljünk egy kicsit a szamárról. Milyen egy szamár? Nem tudom, sokan találkoztatok-e az életben szamárral. Igen, aki az állatkertben dolgozik, a sokat találkozott szamárral. Én is találkoztam szamárral elég sokat, mert gyerekkoromban én sokat voltam Biatorvágyon, és ott a Várai Sanyi bácsinak volt egy szamara. És mi eléggé összehaverkodtunk a szamárral. Ez nagyjából abból állt, hogy én vittem neki mindig valami finomságot, ő meg engedte, hogy simogassam az orrát, ami egyébként egy nagyon finom simogatni való része a szamárnak. Viszont nagyon okos szamár volt. Az volt az érdekes, hogy miután eléggé összehaverkodtunk, utána sem. Egyszer mentem oda hozzá, és azt láttam, hogy nem enged oda magához. Állandóan elmegy. És mi történt ezzel az állattal, stb. És akkor ott volt a Sanyi bácsi, és mondta, hogy tedd le a botot, és akkor oda mehetsz. És akkor letettem a botot, és oda mehettem. Tehát a szamarak meglehetősen okos állatok. Én eléggé nagy haverságban voltam vele, mégsem tudtam fölülni a hátára. Nem is kíséreltem meg egyébként, annál több eszem volt. Ugyanis a szamarak nagyon sok jó tulajdonsággal rendelkeznek. A szamarak kitartóak, igénytelenek, nagyon okosak. Viszont vannak kellemetlen tulajdonságai is. Elég lassúak, tehát szamárversenyt nem nagyon szoktak tartani. Aztán elég alacsony állatok, tehát nem lehet rajta hatékonyan lovagolni, és meglehetősen csökönyösek. Tehát a szamár nem nagyon alkalmas arra, hogy háborúba menjen bele a gazdája. Nem is nagyon fordultak elő ilyenek, hogy szamár hátul lovagolva ment előre egy hadsereg. Ha megfigyeljük, az úgy néz ki, hogy a hadsereg a lóháton lovagolva ment, és utána vitték a felszerelést szamár vagy összvér háton, mert azok azt bírták. Tehát az az ember, hogy a ló az egy dicsőséges, nagy, erős állat, mert esnek szintén okos, a szamár az nem nagyon, az egy ilyen, hát olyan jó kis állat, jól lehet használni, de olyan nagy respektje nincsen. Ezért aztán nem nagyon fordult elő, hogy valaki szamárhátra ült és úgy ment, mert ott, aki szamárháton ül, azon lehet látni, hogy az egy kondás vagy egy pásztor. Tehát az nem valami nagyon dicső foglalkozás. Akkoriban egyébként Izraelben a pásztor az nem valami rettenetesen megbecsült foglalkozás volt, még annál is kevésbé megbecsült volt, amennyire most. Tehát most úgy nem nagyon állunk hozzá a pásztorokhoz rosszul. Akkoriban hát megkérdezték, hogy na mi a foglalkozás? Hát pásztor. Kicsit a utcaseprő alatt volt a presztízse a pásztornak. És szamár hátul ül, az vállalja azt, hogy egy alacsony presztízsű ember. Na nézzük akkor egy kicsit azt, hogy milyen az, amikor bevonul egy király egy városba. Ugye általában lóháton vonul be egy király, és hogy ha valaki lóháton vonul be valahova egy városba, az mit jelent? Mit akar ezzel kifejezni? Hát gondoljuk végig ott a ismereteinket, hogy mikor láttunk lóháton bevonulni valakit. A gyülekezetünk történetében is van egy ilyen. Az egyik fiatal, mellesleg szőke az illető, lóháton kérte meg a feleségét. Miért? Hát ugye minden lány a szőke hercegre vágyik, aki lóháton jön, különösen a naivak, de hát milyen jó lehetett azt látni, hogy, hogy megérkezik az ő lánykérés után vőlegénye, lóháton érte. És mit fejez ez ki? Hát én erős vagyok, egyébként tényleg erős a srác. És én el tudok érni dolgokat. És meg fog változni az életed. Tehát most lehetőséget kapsz arra, hogy válasszál, hogy milyen életed legyen, és akkor megérkezik az ember a lóhától, és ő majd megváltoztatja az életet. Na nézzük Magyarországon milyen, mikor volt az utolsó lóháton való bevonulás. Ez 1919. novemberében történt Budapesten. Horthy Miklós vonult be a lóháton Budapestre. Most a történelmi környezetet, hogyha megnézzük, akkor ez a tanácsköztársaság leverése után volt. Azután, miután az a román hadsereg, aki leverte Budapesten a tanácsköztársaságot, már kivonult. És akkor bevonult Horthy, és mit ígér ez a bevonulás? Hát azt, hogy itt kérem, meg fognak változni a dolgok. Mondjuk meg is változtak, de ez egy hatásos ígéret volt. Én bejövök, nekem erőm van, nekem hadseregem van, és gyökeres változások lesznek itt. Ez nagyon jól mutatja a lóháton való bevonulás. Visszamenjünk egy kicsit a történelembe. Nyilván az első századi zsidók nem ismerhették Horthy Miklós bevonulásának történetét, de ismertek egy másikat. Körülbelül 150 évvel azelőtt vonult be pont Jeruzsálembe egy Júdás Makabeus nevű ember, ő nem fehér, hanem fekete lovon, azt lehet tudni róla. Szintén egy hadsereg élén, ő hadvezér volt, aki egy akkor még sikeres felkelést vezetett a rómaiak ellen. És bevonult Jeruzsálembe, és mit ígért? Változást. Hát leverjük a rómaiakat. El fognak innen tűnni. Nagyon meglepő egyébként, hogy ezután mit csinált ez a Júdás Makabeus nevű ember, megtisztította a templomot. Tehát igen lényeges változást hozott a Jeruzsálem életében. Beváltotta azt az ígéretet nagyjából, amit ígért. Az, hogy utána mi történt a történelemben, azt nagyjából tudhat, hogy hát elbukott ez a lázadás, de akkor Jeruzsálemben egy komoly változás történt. Na most mi történt az Úr Jézus bevonulásakor? Az Úr Jézus bevonult, és mit mondtak neki? Mit kiabáltak neki az emberek? Hozsánna Dávid fiának. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy őt Dávid fiának nevezték. Nem azért egyébként, mert ismerték a felmenőit. Nem ismerték a felmenőit az Úr Jézusnak, sőt kifejezetten azt mondták, hogy nem tudjuk, honnan jön. Hát Galileából, valahonnan. Nem ismerjük azt, hogy kicsoda. De amikor valakit Dávid fiának neveznek, az azt jelenti, hogy ő király. Ő Dávid utódjaként vonul be Jeruzsálembe. Nagy reményeket fűzünk hozzá. Olyan nagy reményeket, hogy a ruhánkat az útra terítjük. És jön a király. Ígér valamit. A bevonuló király mindig ígér valamit. Azzal is, hogy simán bejön. És mit várunk tőle? Hát amit a Júdás Makabeustól vártak. Legyőzze a rómaiakat. Mi a legnagyobb problémánk? Akkor az első századi zsidók számára, hogyha megkérdezik, hogy mi a legnagyobb problémánk, akkor azt mondják, hát itt vannak a rómaiak, hát nem látjátok? Ha ezek elmennek innen, akkor minden jó lesz. Akkor felszabadulunk, és élhetjük a magunk életét, és imádhatjuk a mi Istenünket úgy, ahogy akarjuk. Tehát jött valaki, aki király. Fogadjuk, várjuk, hogy jöjjön a nagy megváltozás. A mellékszereplőt nem nagyon veszik észre. A mellékszereplő ott volt a szamár. És az Úr Jézus ezzel üzent. Valószínűleg egyébként sokan észrevették, és eszükbe jutott, hogy mit akar üzenni az Úr Jézus a szamárháton való bevonulással. Mert hogy tudatosan és szándékosan választotta az Úr Jézus a szamarat. Ha a Zakariás könyvének a 9. részének a 9. versét elolvassuk, akkor ott Az az érdekes, hogy Zakariás egy nagy megszabadulást hirdet. Arról szól, hogy nem lesz majd ellenség. 8. versben: házam mellett táborozok, hogy megvédjem azoktól, akik arra járnak. Nem támadhat rájuk többé fosztogató, mert ezentúl figyelek majd rájuk. És ezután jön a Zakariás ige, amelyikre utal az Úr Jézus, nem szóval, hanem tettel: örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Hát ezt várjuk, nem? Igaz és diadalmas király. Nem elég, hogy diadalmas, de még igaz is. Alázatos és szamár háton ül, szamár csikó hátán. És aztán folytatódik tovább, mert kiírtom a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemból, mondja az Úr. Lesz megszabadítás. És az Úr Jézusnak az utalása azzal, hogy szamár háton vonul be, ezzel tulajdonképpen arról szól, hogy ő igényt is tart erre a királyi címre. Ez az Zakariás ige azt mondja, hogy királyod jön. Örülj! De furcsa király. Szamár háton jön. Egy szelíd és alázatos királyra készüljetek fel. És az az érdekes, hogy nem valószínű, hogy akkor fölismerték ezt az utalást nagyon sokan. Az egyik evangélium azt mondja, hogy a tanítványa is később jöttek rá, hogy miért szamár háton jött, hogy itt most a Zakariás ígére utal. De az Úr Jézus ezzel előre figyelmeztette az embereket, hogy nem egy szokványos király vagyok. Király vagyok, a megígért messiás vagyok, az, akiről Zakariás beszél, de nem egy szokványos, nem olyan, amit ti vártatok feltétlenül. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézusnak a bevonulása egy dicsőséges király bevonulása, aki egyben megvetett pásztor, hiszen szamár háton ül. És ez okozta tulajdonképpen a csalódást benne. Hát ha megnézzük a nagy hétnek a történetét, itt még mindenki az útra fekteti a ruháját, itt még királyt kiáltanak, amikor bemegy Jeruzsálembe, akkor a gyerekek kiabálják, hogy Hozsána Dávid fiának, amivel úgy mellesleg ki is akasszák rendesen az egyházi vezetőket. Hát milyen rendszer az, ahol a gyerekek mondják meg, ki a király? Hát, nehogy már. Nem mi vagyunk? Ha királyt kell választani, hát akkor inkább mi, nem? Hát milyen az az egyház, ahol a gyerekek hangja számít? Hát majd a püspök, majd a zsinat, majd el lesz döntve. 3 év múlva úgyis összejön, tehát akkor majd döntés születik. Elvárást fogalmaz meg az ember Jézussal szemben. Éppen akkor az az elvárás volt, hogy megszabadítson a rómaiaktól. Ezzel szemben nagyon kiábrándító a csalódás. Gondoljatok bele, ott volt rengeteg ember, várták a királyt, üdvözölték a királyt. Egy hét múlva kinevezte az Úr Jézust királynak. Tudjátok, ki volt? Nyilvánosan királynak nevezte valaki. Pilátus volt. És fölszegezte a kereszt tetejére azt, hogy íme a zsidók királya. Gondoljatok bele, hogy micsoda zuhanás. Rabszolgaként megfeszítették. A római törvények szerint csak rabszolgát volt szabad keresztre feszíteni. Egy megalázó és fájdalmas halált halt. És fölé én azt gondolom egyébként, hogy a zsidókat gúnyolandó, tehát nem az Úr Jézusával akarta gúnyolni Pilátus, hanem a zsidókat azzal, hogy na tessék, ilyen a ti királyatok. Most itt megláthatjátok. Na így ugráljatok. Ez a király közöttetek. És nagyon nagy csalódás volt ez az ott lévőknek. Mert az Úr Jézus nem felelt meg annak az elvárásnak. Azért, mert ők idéglenest akartak. Ők egy idéglenes megszabadulást akartak a rómaiaktól. Ugye meddig van valaki római uralom alatt az első században? Hát amíg vagy meg nem szabadítja valaki, amíg meg nem hal. Azok, akik ott voltak az Úr Jézus megfeszítésekor, azoknak nagyon nagy része meghalt. Sőt, igazán még meg se érték az igazi római uralmat. Tehát ők még csak a szelét érezték annak, amire Róma képes. És ők valamilyen idéglenes földi szabadulást akartak. Az Úr Jézus ezzel szemben örökkévaló szempontból tekintette ezt a kérdést. Neki a rómaiakat kiűzni nem lett volna feladat. Hát Isten a történelem ura, nem? Ha egy angyal meg tud ölni 18 ezer katonát, akkor, hát akkor azt mondja, az Úr Jézus azt mondta, hogy több légiónyi angyalt küldhetne Isten, ha ő akarná. Semmi idő alatt ki lehetett volna űzni a rómaiakat. De nem ez volt a cél. Ezzel szemben megváltotta az egész emberiséget. Azért, mert ő nem idéglenest akart, hanem valamilyen véglegeset és örökkévalót. De ezzel szembe került korának a zsidó vezetőivel. Mert nem ismerték föl az örökkévalót, viszont nagyon útjában volt az idéglenesnek. Gondoljunk bele, hogy mi is történt? Mit mondanak egymás között a zsidó vezetők? Ez egy nagyon népszerű ember. Nem itt a Mátéban van leírva, hanem azt hiszem, hogy a Lukácsban van a Márkban a beszélgetésük. Népszerű ember, veszedelmesen népszerű ember. El kell takarítani az útból. Hát a gyerekek azt kiabálják, hogy király. Hát mi van, ha ezt meghallják a rómaiak? Elveszik tőlünk a népet, ugye ez nagyon nagy baj. És hát az egész nép elpusztul. És akkor megszületik a tanács, ami egyébként nagyon racionális tanács, ha belegondolunk. Inkább egy ember halljon meg a népért, mint hogy a nép pusztuljon el. Jézust el kell pusztítani, mert veszélyes. Valami olyasmit akar, ami nincs összhangba a céllal. A zsidó vezetőknek egy nagyon jó célja volt egyébként. Hadd folyjon az Isten tisztelet viszonylagos szabadságban itt a rómaiak alatt. Ne sanyargassák a népünket. Ez egy idéglenes jó kis cél. Viszont Jézus célja egy örökkévaló megváltás, egy örökkévaló megmenekülés, ami nincs összhangban az idéglenes céllal. És akkor el kell pusztítani, hogy az idéglenes cél meglegyen. Mik azok a mi elképzeléseink, amik ilyen idéglenesek? Mik azok akár a kereszténységben megjelenő tanítások, amik idéglenes célra mutatnak? És mi az elvárás tulajdonképpen? Vannak olyanok, akik ezt tényleg ki is mondják, vannak, akik csak úgy kicsit elvárják a szívükben. Ez az idéglenes elvárás most éppen Jézussal szemben, hogy hát aki hisz, az majd annak jó lesz. Az egészséges lesz, nem betegszik meg, vagy ha megbetegszik, akkor meggyógyul. Ha imádkozunk érte, akkor különösen meggyógyul. Vagy boldog lesz, esetleg még gazdag is. És mindez még itt az életében. Tulajdonképpen idéglenes céljaink vannak. És az az igazság, hogy ez nem igaz. Az Úr Jézus nem akart megfelelni Jeruzsálem idéglenes céljainak. Eszébe se jutott, hogy kiűzze a rómaiakat. Ő azért ment oda, hogy meghalljon. Meg is mondta a tanítványainak, akik azt mondták, hogy Isten mentsen attól. Hát még mit nem. Ezzel szemben az Úr Jézus azt mondja, hogy aki hisz, ha meghal is él. Egy örökkévaló dolgot ígér. Nem mondom azt, hogy nem ígér a mostani életére is a hívőknek valamit. Ígér például szenvedést. De ígéri azt is, hogy testvérei lesznek egymásnak. És ígér még sok mindent. De többek között egészséget, gazdagságot azt nem. Tehát vannak ideiglenes ígéretek is, de az ígéretek alapvetően örökkévalóak. Mert a cél az örökkévaló, és nem pedig ideiglenes. És aztán mit csinált az Úr Jézus, miután bevonult Jeruzsálembe? Ugye azt olvasjuk, hogy megtisztította a templomot. Így szoktuk mondani, hogy a templom megtisztítása, és akkor látjuk, hogy ez egy fontos dolog, mind a négy evangélium ír róla. János kicsit másképp, de mind a négy evangélium megemlíti. Nézzük meg egy kicsit, mi a helyzet. Miért kellett azt a szegény templomot megtisztítani? Nem azért, mert nem söpörték azt nagyon rendszeresen. Tehát ilyen értelemben nem kellett megtisztítani a templomot. Most ez a templom, amiről szó van, ez a harmadik jeruzsálemi templom. Az első, amit a Salamon épített, a második az, amit helyreállítottak, mondjuk Nehémiás idejében körülbelül. És ez a harmadik templom, ezt Nagy Heródes újítatta föl. És azt mondták az ókorban, kicsit később már, amikor teljesen kész lett, hogy ha valaki nem látta a jeruzsálemi templomot, akkor nem látott szép épületet. Tehát korának az egyik csodája volt a jeruzsálemi templom. És akkor már 50 éve építették. Nem véletlen, hogy amikor az Úr Jézus elment egyszer Jeruzsálembe, akkor azok, akik körbevitték, azok mire voltak büszkék? Nézd a templomot! Micsoda kövek! Micsoda épület! És akkor mondta az Úr Jézus, hogy ezt le fogják rombolni. Kőkövön nem fog belőle maradni. Ez egy ideiglenes építmény. A legklasszabb építmény, korának egyik legjobb építménye, az egy ideiglenes építmény. Viszont egy nagyon fontos építmény volt. A templom. És ahhoz, hogy lássuk, hogy a templom megtisztításának mi, van néhány ilyen kicsit kevésbé nyilvánvaló jelentősége, az látni kell a templom beosztását. A szent sátor az még egy ilyen egyes épület volt, tehát van egy szent sátor, a szent sátor belsejében ott van, a szentek szentjével nem lehet bemenni, ott van a frigyláda, meg még néhány tár. És van a szent sátor előtt egy terület, ahol az áldozás folyik. A templom ezzel szemben már egy bonyolultabb építmény, van valahol a szentek szentje, amit senki nem lát egyébként, mert nagyon jó körbe van falazva. Aztán van egy udvar, a papok udvara, ahol senki nem léphet be, csak a papok. Ott folyik az áldozás. Tehát nem közvetlen az emberek közelébe folyik az áldozás, hanem már egy kicsit messze. Egy elkerített helyen. Aztán következik a zsidó férfiak udvara, ahova olyan alsóbb rendek, mint mondjuk a zsidó nők, vagy főleg a pogányok nem mehetnek be. Ők már majdnem látják a szentek szentjét. És aztán következik a zsidó nők udvara. Ez már mint egy kevésbé szent hely lenne, itt már adományokat is gyűjtenek. Amikor az Úr Jézus beszél arról, hogy az özvegyasszony a persejben dobta a két fillérjét, akkor ez itt a zsidó nők udvarában történt. Ugye az Úr Jézus, mint zsidó férfi, ott lehetett a zsidónak udvarában, sőt, még tovább is mehetett. És aztán van egy negyedik, egy elég nagy terület délre a templomtól, ez a pogányok udvara. Ide be tudnak menni azok is, akik nem zsidók. Figyeljétek meg, elég messze vannak a szentek szentjétől, de már a templom területén. Tehát a pogányoknak van bejárása a templomba. Olyannyira, hogyha visszalapozunk a Királyok könyvének a 8. fejezetében, a 41. részt megnézzük, mindjárt meg is találom, akkor ez egy hosszú imádságnak a része. Amikor Salamon megnyitja a templomot, akkor imádkozik azért Istenhez, hogy ami történik a templomban, az milyen legyen. Hogy hogyan hallgassa meg az embereket Isten. És a 41. rész egy érdekeset mond, még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak a nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg azt, amit az idegen kért tőled, hogy a föld minden népe megismerje a nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy néped Izrael, és tudják meg, hogy rólad nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Tehát már az első templom építésnél cél volt az, hogy a pogányok oda menjenek. Cél volt az, hogy imádkozzanak. Cél volt az, hogy megtérjenek. És most a harmadik templomban is ott van ez a nagyon nagy udvar, igaz, hogy elválasztva elég sok kerítéstől a szentek szentjétől, de ott van, és oda mehetnek a pogányok, és imádkozhatnak. És mi történik ebben az udvarban? Hát egy piactér működik, ahol mindenféle állatokat lehet kapni, és pénzváltók vannak. Hát azt látjuk, hogy az Úr Jézus, amikor bement, akkor szétzavarta az állatokat, felborította a pénzváltók asztalait, meg a galambárusok székeit. Tehát tulajdonképpen botrányt csinált. De miért csinált az Úr Jézus botrányt itt? Mert a gyakorlat az nem az volt, hogy a pogányok menjenek oda. A pogányok udvarát tulajdonképpen fölhasználták piactérnek azért, hogy működhessen jól az áldozati rendszer. Hogy megértsük, hogy itt miről van szó, arról van szó, hogy valakik messziről jöttek erre a helyre, és ha mondjuk egy bárányt akartak áldozni, akkor 200 kilométeren keresztül kötélen vezetni egy bárányt, az ciki. A bárány nem fogja kibírni. Vagy rossz állapotba fog megérkezni. És ezért aztán sokkal kényelmesebb megvenni ott, azon a helyen. Ezért aztán állatokat lehetett ott kapni. Volt egyébként még egy trükk, amit használtak, hogy az az előírás, hogy csak hibátlant lehet áldozni az Úrnak. Na de hát ki dönti el, hogy az hibás vagy hibátlan? Hát az dönti el, aki föláldozza. Most egy 100 kilométert jött bárány, az már nem hibátlan. Vagy ha esetleg mégis hibátlannak tűnne, akkor az, akinek az az érdeke, hogy az hibás legyen, akkor az lehet, hogy hibásnak fogja megítélni. Mert hát a templomban kapható állatok nyilván sokkal drágábbak, mint a nem templomban kapható állatok. Először is garantáltan nem hibás, mert hát ugye annak a hasznára adják el, aki megállapítja, hogy hibás vagy nem, tehát akkor az nem hibás, és ott lehet kapni. Ugye ez az állatok magyarázata. Tehát folyik egy érdekes biznisz ott a templomban, ott, ahol a pogányoknak imádkozni kéne, ott inkább állatok vannak, mert azokat jó drágán el lehet adni. Miért vannak ott pénzváltók? Hát részben azért vannak pénzváltók, mert azon a környéken sokféle pénzzel fizettek. Na de az nagyon macerás. Tehát most képzeljük el, hogyha ki kell írni egy báránynak az árát 17-féle pénznemben, ráadásul azoknak az árfolyama állandóan változik, hát ez nagyon szentségtelen tevékenység. Ezért aztán egy valutában lehetett fizetni az állatokért, templomi sékel nevű valutában, amit aztán oda lehetett adni, amit meg lehetett ott venni helyben. Ez azért jó, mert ugye akkor a papoknak nem kell a piszkos pénzváltással foglalkozni. Amúgy a pénzváltók meglehetősen megvetett emberek voltak szintén, csak ugye szükséges tevékenységet folytattak, de nem szerette őket senki, mert hát nyilvánvalóan olyan árfolyamon váltottak, amiből nekik hasztuk volt. Hogy nem meg akartak élni, de ráadásul még jól is meg akartak élni ebből. Ezért tulajdonképpen két párhuzamos üzleti tevékenység is folyik ott, ahol az imádságnak kéne folynia. És az Úr Jézus, amikor bemegy, akkor felháborodik ezen. És elzavarja őket, és botrányt csinál ott, és megszünteti a tevékenységet, azt a tevékenységet, ami hasznot hoz. Értitek? Tulajdonképpen az történik, hogy a templom funkcióját, ami egy bizonyos szempontból örökké való funkció, még akkor is, hogyha elpusztult a templom 70-ben, akkor is a pogányok imádkozása az egy örökké való funkció. Figyeljétek meg, most is csináljuk. És hát mi pogányok vagyunk, nem? Mi nem a pogányok udvarában csináljuk, de csináljuk ezt. Ez egy örökkévaló funkció, amit helyre kellett állítani. Egy idéglenes helyett. De ez nagyon nem elvárt dolog. Hát gondoljuk meg, csökkentette a templom bevételét. Hát micsoda dolog az? Botrányt csinálni és csökkenteni a templom bevételét. Csak volt mögötte valami örökkévaló cél. És most már csak azt a kérdést szeretném föltenni, hogy hogyan király a mi életünkben Krisztus? Tehát akkor, amikor bevonult, akkor kétségtelenül királyként fogadták. Amikor elkezdte megtisztítani a templomot, akkor már kicsit botránykeltőként viselkedett. Aztán összeveszett a vallási vezetőkkel. Olyannyira, hogy nem is aludt ott a városban, hanem elment onnan. És aztán visszament, és néhány nap múlva az egész nép azt akarta, hogy feszítsék meg. Megfeszítették, és kigúnyolták. Tehát királyból idézőjelesen ledolgozta magát megfeszített rabszolgává. Vajon milyen a mi életünkben Jézus? Tehát, hogy akkor, amikor megtérünk, akkor lehet, hogy királyként fogadjuk. Áldott, aki jó az Úr nevében. Csak aztán ledolgozunk nálunk is. Tehát nagyon szívesen fogadjuk azt, hogy kapunk tőle valamit. Kapunk tőle megváltást, ami egyébként egy örökkévaló dolog, és a legnagyobb dolog, amit lehet kapni. Csak megmarad-e királynak? Tehát mi történik akkor, amikor egyszer csak rendetlenséget akar csinálni az életünkben? Tehát mi történik akkor, amikor vannak bejáratott gyakorlatok, ami esetleg jövedelmező is, a templomban az állatok árusítása, az látszólag nagyon szent, tehát tiszta és a lehető legjobb állatok áldozását okozza, meg még jövedelmező is. Hagyjuk-e, hogy időnként megtisztítsa a mi templomunkat is? Ami kellemetlen károkkal jár, vagy szeretnénk távol tartani őt az életünknek a kellemetlen részeitől. Egy királynak hatalma van arra, hogy mindenfélét csináljon. Egy király azzal az ígérettel jön, hogy itt kérem, dolgok fognak megváltozni. És valóban az Úr Jézus ezt az ígéretét betartotta, csak nem úgy változtak meg a dolgok, hogy elvárták tőlük. Érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy vajon nekünk milyen elvárásaink vannak Jézussal szemben. Mik azok a dolgok, amiket szeretnénk, hogy megváltoztasson. És könnyen lehet egyébként, hogy jó dolgokat szeretnénk, hogy megváltoztasson. Tehát a Szentlélek képes arra, hogy fölismerjük azt, hogy valójában mi az, ami káros az életünkben. És ha kérjük őt, hogy megváltoztassa, ez ő királyi hatalmával ezt képes megváltoztatni. De tud nekünk meglepetéseket okozni. Tud olyanokat mondani, hogy az a dolog, amit szeretnél, az tényleg rossz, de annál van sokkal rosszabb. És esetleg olyan dolgokra mutat rá, amit mi értéknek gondoltunk. Hagyjuk-e, hogy valóban király legyen a mi életünkben is? A jeruzsálemiek nem hagyták. Tehát ők inkább azt választották, hogy Pilátus feszítse meg, idéglenes célokat érjünk el. Éljünk békességben, és akkor minden oké lesz. Ez viszont egy nagyon érdekes, hogy nem, abszolút nem gátolta meg az Úr Jézus örökkévaló céljait. Ez elvezetett oda, hogy a templom elpusztult, elvezetett oda, hogy Jeruzsálemet bevették, ez elvezetett oda, hogy olyan módon ostromolták meg Jeruzsálemet, hogy a városban elterjedt a kanibalizmus, és a város tönkrement. De az örökkévaló célok megvalósultak. Tehát Jézus olyan szempontból teljesen szuverén és És mindenható király, hogy az ő céljai akkor is megvalósulnak, hogyha mi annak ellenállunk. Az a kérdés, hogy mi lesz a mi életünkkel. Mert neki vannak rövid távú céljai is a mi életünkkel, nem biztos, hogy megegyeznek a mi céljainkkal. Hagyjuk őt nyugodtan uralkodni. De nem kell félni attól, hogy olyan király lesz, aki elnyom minket. Mert a Messiásról még mindig igaz, hogy szerény, halkszavú és szamárháton ül. Tehát az Úr Jézus uralkodása nem olyan az életünkben, mint egy átlagos király, hogy akkor is uralkodik, hogyha az ember nem akarja. Az Úr Jézus akkor uralkodik az életünkben, ha mi akarjuk. Tehát ő egy ilyen nagyon, nagyon szokatlan és furcsa király. Tudunk neki ellenállni. És akkor idéglenes célok nem fognak megvalósulni az életünkben. A véglegeseket pedig nem tudjuk megakadályozni. Imádkozzunk azért, hogy föl tudjuk ismerni, hogy mik azok a területek, ahol Jézus még nem uralkodik, viszont szeretne. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te nem akartál fontosnak látszó, de valójában nem fontos célokat elérni. Köszönöm, hogy hajlandó voltál meghalni azért, hogy örökké való célokat érjél el, és ezzel nem rövid távú földi királyságot vezettél be, hanem ez ránk is kihat. Azért vagyunk itt, mert te hajlandó voltál meghalni, és nem valami elvárásoknak megfelelni. Kérlek, Uram, hogy adjál nekünk bölcsességet, hitet és erőt ahhoz, hogy mi is fölismerjük az örökké való céljaidat. Hogy ne a mi ellenünkre uralkodjál, hanem mi velünk együtt, és elsősorban mi bennünk. Gyerek, Uram, hogy mutass rá, hogy mik azok az örökké való dolgok, amiket meg akarsz valósítani a mi életünkben, és ehhez mire van szükséged. Hogy tudjuk azokat a dolgokat, amiket ránk bíztál, azokat a te szolgálatodba állítani. Hiszen azok úgyis csak idéglenesen a miénk. Hogy tudjunk téged úgy tisztelni, mint királyt, még akkor is, hogyha nem látunk királynak. Mert nem találkoztunk még veled személyesen, vagy csak lélekben. Nem láttunk téged a saját szemünkkel. De tudhatjuk, hogy te akkor is király vagy, függetlenül attól, hogy ez mennyire látszik most, vagy ha körülnézünk a világon, akkor mennyire látszik a te uralmad. De hogy legyen az teljes a mi életünkben. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az orcáját tereád, és adjon neked békességet.